Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A Holttengernél tényleg komolyan veszik a szombatot. A Crowne Plaza Hotelban például külön lift van, amely az ortodox zsidókat szállítja ilyenkor a recepcióhoz. Nem kell megnyomni a gombot sem, minden emeleten csak úgy megáll. De van szabbat automata is az ágyunk mellett. Ha beállítjuk, akkor 15 perccel a szabbat előtt maga bekapcsolja a világítást is, a légkondit is, ahhoz sem kell hozzányúlni. Szabbat idején a szállodák legtöbbében nincsen szobaszerviz, és az üzletek is bezárnak. A szombatból él a McDonald's ebben a településen, itt a Holttengernél. Az nyitva van ilyenkor is. Érdekes egyébként, hogy amikor ellátogattam a Holttengernek arra a részére, amit talán a legszebb, Enbokek környékén, gyakorlatilag egy ideig nem tudtam kideríteni a település nevét, mert hogy sok térképen nem volt rajta, pedig van itt 12 szálloda, gyors étterem, éttermek, mini pláza, tehát ez egy komoly hely, ugyanakkor nem régi település, hanem mesterséges üdülő település főleg, egy kis oázis volt itt korábban, és engedi az rajta a térképen, ahol találunk egy vendégház komplexumot, és szintén a Holttengernél fürödhetünk, de Enbokek, ahol gyakorlatilag ezek a viszonylag jobb minőségű szállodák vannak a holtengeri területen, az izraeli holtengeri részen, ott még keresgélnünk kell a térképet. Lerajzoltam magamnak a Holttengert a kis naplomba, mert néha a hosszabb utazásokon vezetek naplót, és ami érdekes benne, hogy vannak már gátak, hullámtörők, és bizonyos területeken azért kerítik el a Holttenger egyes részeit, hogy könnyebben kitermeljék az ásvány anyagokat. Na most annak, hogy gyakorlatilag így felszabdalták a Holttengert, meg elkezdték az ásványokat kitermelni, az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag szétszakadt a tenger. Tehát már nem is Holttenger van, hanem Holttengerek vannak, mert hogy ketté szakadt, és van középen egy ilyen kiszáradtabb rész, meg ilyen kis maradványok, és van még egy viszonylag szép, zöldes színű, a Maldív-szigetek világát idéző rész, ahol lehet fürdeni persze úgy, hogy azért vigyázni kell pár dologra, például arra, hogy borotválkozni előtte nem szabad, mert rendkívül csíp, szinte harapásszerűen, szembe semmiképpen ne kerüljön, és arra is vigyázni kell, hogy gyakorlatilag nehogy elaludjunk, akkor gond lehet. Egyébként pedig tényleg olyan a dolog, hogy kivihetünk egy tálszát, rárakatunk egy koktélt, és fennmarad a víz tetején, de hogyha hanyat fordulunk, akkor úgy leveghetünk, hogy meg se kell, hogy mozdítsuk a lábunkat vagy a kezünket a vízben, a vizen. Megint más kérdés, hogy amikor meg talpra akarunk állni, na, az már egy kicsit nehezebb feladat. Itt nagyon alacsony az UV-sugárzás, a legalacsonyabb a Földön, a Holttenger környékén. 400 méterrel vagyunk a földközi tenger szintje alatt, és 10-szer akkora a sótartalma a Holttengernek, mint a földközi tengernek, úgyhogy nem csoda, hogy lebeghetünk a felszínén. Itt Enbokek környékén este gofrit is vehetünk, sétálgathatunk és megnézhetjük a naplementét, bemehetünk a különböző éttermekbe, úgyhogy van lehetőség bőven itt a pihengetésre. És hát persze nappal vehetünk iszapot is. Természetesen úgy is vehetünk, hogy bemegyünk arra a részre, ahol csak úgy lenyúlunk, és akkor összeiszapozzuk magunkat, de hát ilyen válogatott minőségű iszapot lehet, hogy egyszerűbb vásárolni, kis zacskókban árulják, és bekenhetjük magunkat. Tényleg abszolút mértékig úgy nézhetünk ki, hogy utána egy rémfilmet le lehetne forgatni, de gyakorlatilag 20 perc alatt megszárad rajtunk az iszap, és utána 6, és aztán szépen le kell mosni. Nagyjából így működik a dolog. Enbokeknél, itt a Holttengernél, Izraelben, a medencében meg a jacuzziban is holttengeri víz van, tehát egyrészt sós, azért ezzel számolni kell, ugyanakkor kellemes a hőmérséklet, és általában jó idő van itt, tehát gyakorlatilag szinte mindig lehet fürdeni, nyáron azért nagyon erős a napsütés. Nagyon könnyű autót bérelni, bármennyire is furcsának tűnik, meg veszélyesnek, hogy ja Istenem, hogy eltévedek valamilyen izgalmas területre, ahol még katonák vannak. Hát az biztos, hogy a GPS készülék azért szükséges, és ha GPS-szel megyünk, és nem térképpel, akkor gyakorlatilag a GPS az a palesztin autonóm területeken nem működik, és hát azokat így megkerülve viszel minket mindenhova, de valójában én mindenhova úgy mentem, hogy bementem a palesztin önkormányzatú területekre, és simán átvágtam. Hát tulajdonképpen egy útlevél kell, megnézik, aztán beengednek, tehát semmi extra nincsen. Így végigmentem lényegében a Jordán folyó partján, meg a Holttenger partján végig, a palesztin önkormányzatú részeken is, mint pedig az izraeli részeken is. Gyakorlatilag 35 000 forint per napért nagyon jó autót lehet kapni, de igazából olcsóbb is, drágább is jó néhány kocsit, tehát van miből válogatni. Hozzáteszem, a GPS mellett mondom így a tapasztalat, meg a megérzés, ha velünk van, akkor gyakorlatilag nem tudunk komolyabban eltévedni. Visszatérve egy kicsit még Jeruzsálemre, gyakorlatilag tele van olyan emlékekkel, hogy a napló tényleg szinte betelik, és voltam olyan szállodában is, a King David Hotelben, amit aztán a könyvembe is beraktam, ahol akárcsak Hollywoodban a padlózaton, meg a kis hollywoodi sétánynál, itt nem csillagokat, hanem neveket írtak bele a padlóba, hogy kik laktak itt, és hát hihetetlen, gyakorlatilag főhadiszállás is volt ugye a világháború idején, úgyhogy bőségesen volt szinte minden a lábunk alatt, az összes híresség, meg az összes híres politikus. Aztán innen, ha tovább sétálunk, akkor hamar elérjük a Citadellát és a Dávid tornya múzeumot, ami belépős, de megéri. Lényegében még az ABC-ről is van egy tárlat benne, annak a kialakulását is megtekinthetjük. És hát Dávid király életének idejéből sok minden érdekes dolgot, főleg romokat lehet látni, meg megtudni. De a legtöbbet a Citadellának a teteje ér, mert hogy olyan a panoráma, hogy szinte egész Jeruzsálemet, legalábbis a központi részt belátjuk. És hát a Jaffa kapunál vagyunk, ugye angolosan Jaffának mondják, de igazából Jaffa kapuról beszélünk, és remek sétány vezet ide. Márkás üzletek vannak itt, Gucci, Mango, Bebes, stb. Kávézók, galériák. Aztán a Citadell után hamar az arab negyedbe érünk, és 7.30 és 10.30 között meg lehet nézni a híres mecseteket is. Vannak remek éttermek errefelé is, és ha tovább megyünk az arab negyed után, akkor megkiukadunk a zsidó negyedbe, és hamarosan odaérünk a Siratófalhoz, úgyhogy azért eléggé olyan szempontból nem kiszámítható, hogy nem ilyen kis nézetes alakban helyezkednek el ezek a negyedek, és természetesen az, hogy valamilyen negyed, az nem azt jelenti, hogy más negyedbeli nem mehetne arra. Amit korlátoznak, az például a Siratófal látogatása, tehát azt sem úgy korlátozzák, hogy nem mehetnénk oda, de például odafigyelnek arra, hogy mit viszünk magunkkal, nagyon sok katona vigyázza a rendet. Ha pedig elmegyünk megnézni az Al-Aqsa mecsetet, akkor pedig ott is komoly átvizsgálás van, sőt, egyébként a Siratófal oldalából tudunk elmenni a mesethez egy ilyen kis lépcsőn, és ott is gyakorlatilag nagyon vigyáznak ránk. A mecsetekhez több átjáró is vezet, de, mint említettem, az izraeli hatóságok a Siratófaltól építettek egy faátjárót, az elején mágnes kapukkal, és a turisták ezt használhatják. Amint odaérkezünk a mecsetekhez, persze rögtön lesz idegenvezetőnk. Előre megalkuttam, és gyakorlatilag kedves volt, bár érthetetlenül beszélt. Az aranykupolás a sziklatemplom, az Al-Aqsa mecset pedig, amiről már meséltem önöknek, a templomos lovagoknak volt a székhelye, és Salamon temploma korábban, úgyhogy még mindig vannak állítólag a föld mélyén hatalmas kincsek. Ha kifelé jövünk, akkor persze rögtön megint a zsidó negyedbe jutunk, úgyhogy mondom fura itt, hogy negyedből ki negyedből bejutunk. Középkori hangulatú rendezett negyedet képzeljenek el, kövekkel díszített házak, és a legszebb részén izgalmas üzleteket is találunk. Cukrozott mogyorót kínálnak sok helyen, narancsot, facsart narancsot iszogatunk. Aztán jön az örmény negyed, ahol még múzeumot is találunk az itt élő örmények életével kapcsolatban. Ha megnézzük az olajfák hegyét, akkor először egy zsidó temetőhöz érünk, innen aztán tovább mehetünk gyalog, és felkereshetjük a hosszabb úton Szűz Mária sírját. Aztán sétálgathatunk a Getszemáni kertben, ahol Júdás elárulta Jézust. Ha tovább megyünk, akkor a Nemzetek templomához érünk, ez viszonylag új képződmény, majd megnézhetjük még Mária Magdaléna emlékhelyét is. Ígértem még önöknek, hölgyek urak, hogy Eilátról is beszélek, ugye a Holtengerről már sokat meséltem, Jeruzsálemről is, de Eilát a leghíresebb izraeli üdülő település. Túl nagy választék persze nincsen, bár hozzáteszem, az egyedibb üdülőtelepülés, azt szerintem Enbokek meg Engedi, tehát a holtengeri rész a sokkal egyedibb, mert Eilathoz hasonló üdülőtelepülést azért bőven találunk a tengerpartokon, de az kétségtelen, hogy az akabai öböl partjára gyönyörű szállodákat építettek. A víz tiszta, bár a homok kicsit barnás-fekete, de azért a természetben nem fognak csalódni. Búvárkodásra kitűnő a terep, kis csónakokkal lehet utazgatni, ha az átonyokhoz. A legérdekesebb látnivaló a tenger alatti obszervatórium. Ennek az a lényege, hogy merülés nélkül lehet látni a Vörös-tenger élővilágát, a halaktól kezdve a teknősökön át a cápákig. A legenda szerint a mai Eilatnál szállt partra Sáva királynője, amikor felkereste Salamon királyt. Eilatból aztán érdemes kirándulni a Negev sivatagba, hát nekem izgalmas volt az élményem, erről már meséltem önöknek, de viszonylag közel Eilathoz, Timna mellett Salamon király egykori részbányáit találjuk, a bejáratot óriási vörös oszlopok jelzik, ez elég misztikus hely, nem bánják meg, ha megnézik. Hölgyeim és uraim, a reklámot és a híreket követően folytatjuk majd Eilattal, aztán még egy kicsit visszatérünk a Holtenger vidékére. Tehát nagyjából úgy fogunk ugrándozni itt az izraeli üdülőtelepülések meg a szent helyek világában, ahogy én tettem a kirándulásaim alkalmából, mert bizony nem egy lineáris módon, egy vonalat követve utazgattam, hanem úgy, ahogy az élmények értek, ahogy volt valamilyen történés, valamilyen esemény, valamilyen érdekesség, néha csillagtúraszerűen mentem, néha a Holtenger partjára visszatértem, mert annyira vonzott az, hogy csak úgy lebeghetek a vízben, és közben gyakorlatilag minden bőrbaja elmúlik az embernek, úgyhogy tényleg hatalmas kaland volt, egy hónapot töltöttem egyébként egyszer itt, és utána többször is egy-két hetet. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a bibliai tájakat egyszer látni kell, és az biztos, hogy azért oda kell figyelni jó pár szabályra, de ha ezeket betartjuk, akkor azt gondolom, hogy pozitív és érdekes élményünk lesz. Hazatérve pedig elmondhatjuk, hogy most már könnyebb elképzelnünk, hogy milyen lehetett egykoron a Bibliában szereplő történetek világa.